Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 23. Zsoltár első versével, az Úr én nékem őriző pásztorom. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet. Mindig ilyen izgalmas végignézni, és még nem is látom azokat, akik a képernyő előtt ülnek, hogy hol mindenhonnan jönnek most az emberek. Most van például velünk egy keresztelős család Németországból, akik ma vissza is mennek oda, de tegnap például egy ír országi keresztelő volt itt, úgyhogy nagyon nemzetköziek vagyunk, illetve az is jó, abban is jó beleélni magunkat, hogy az Isten tisztelet, ahogy így forog a föld, így az időzónánként tényleg így minden népben a keresztjének meghajolnak Isten előtt, és mi is ehhez a hadsereghez, nagy sereghez csatlakozunk most, a mi Isten tiszteletünkkel, és a mennyei Isten tisztelethez, ami folyik állandóan.
Kedves gyülekezet, itt az előbb a hirdetésben a hálaadásról esett szó, vagy arról is, és amikor megemlékezünk különböző évfordulókról, akkor a lényeg talán benne mindig a hálaadás, meg a reménység. Hálát adunk azért, hogy volt valami már, van mögöttünk valami, és reménykedünk abban, hogy előttünk is lesz. Ugye tavaly októberben azért adtunk hálát, hogy ez a templom tavaly októberben 20 éve, akkor ünnepeltük a 20 éves évfordulóját az építkezés megkezdésének, és még lassan vagy gyorsan épült, nem tudom, 10 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy elkészült. És eltelt egy év, és most megint évfordulóhoz érkeztünk. 25 évvel ezelőtt, 1997-ben, akkor önállósodott ez a gyülekezet. Előtte 9 évig az volt a hivatalos és valóságos állapota, hogy Újpest újvárosi református egyházközségnek a Káposztásmegyeri gyülekezet része. Aztán, ahogy telt az idő, egyre több feladat lett, elérkezett a pillanat, amikor önállósodni kellett, és ez 25 évvel ezelőtt történt meg, és akkor lettünk missziói egyházközség, Káposztásmegyeri missziói egyházközség. Na most, amikor egy gyülekezet, egy egyházközség önállósodik, ahhoz elengedhetetlenül fontos legyen önálló lelkésze, saját lelkésze, és most már tudjátok, hogy miről van szó. Előtte az újvárosi lelkészek jártak nem ide, hanem a közösségi házba. És hát kerestünk lelkész hónapokon át, itt néhány régi arcot látok, emlékezhettek rá. Többeket megkérdeztünk, nem vállalta senki. Ma már úgy gondolom, hogy jogosan, hiszen visszakérdeztek, de hova hívtok minket? Hát ott nincs semmi. Aszfalt van meg, épületek. És hát akkor jutott eszünkbe, hogy keressünk fiatalok között is, És hát bizonyára az Úristen kegyelme volt az, hogy nekem eszembe jutott. Hajnalkát én nem ismertem még akkor, viszont Andrást nagyon régóta ismertem, ha szabad ilyen viccesen ezzel dicsekednem. Én azt gondolom, ha nincsen itt családtag a helyiségben, akkor lehet, hogy ebben a templomban én ismerlek legrégebben, talán még Hajnalka, még nálad is előbb ismertem Andrást. Még talán gimnazista voltál, ilyen végzős gimnazista, kelemföldi közös élet szakaszunkból ismertem őt, és megkérdeztük, és akkor kiderült, hogy igen, de akkor ők ketten jönnének, hát akkor gyertek ketten, nem részletezem, azért ti is gondolkodtatok rajta, arra emlékszem, nektek is gondolkodni kellett, és nagy-nagy örömünkre elengedt, illetve vállaltátok. Az öröm másik fele, hogy teljesen békességben zajlott főnököt, akkori főnököt, Szarka Miklós, ő is jó szívvel elengedett, és egyházi vezetés is áldását adta, és elvállaltátok. Emlékszem még a bemutatkozó beszélgetésre a közösségi házban, kaptatok kellemetlen kérdést is, arra is emlékszem, de mégis lehet, hogy összességében azt érezhettétek, a várakozást, a bizalmat. Nagyon hálásak vagyunk érte, hogy elvállaltátok, hálásak vagyunk azért is, hogy azóta is itt vagytok, hálásak vagyunk azért a sok munkáért, amit elvégeztetek, elvégezhettetek, ez is dicséri az Úristent, és nagyon örülök annak is, hát hadd mondjak egy ilyen személyes vallomást, talán András megbocsátod nekem, hogy annak idején évekkel, évtizedekkel ezelőtt András nekem sokszor elmondta azt a lelkipásztori álláspontját, hogy szerinte káros, ha egy gyülekezetben túl sokáig van a lelkész, mert nagyon rányomja a bélyegét, és mondott negatív példákat is. Én meg vitatkoztam vele, és mondtam pozitív példákat, mert van Budapesten azért jó néhány olyan gyülekezet, most rád nézek, Kispest Rózsatérnek sem ártott, hogy Dani bácsi ott volt évtizedeken át, utána meg a fia. Hát köszönöm szépen, hogy az elméletedet nem való váltottad gyakorlatra, és maradtál. Azzal azt ígérte András, hogy azon gondolkodott, hogy befejezi a templomépítést, mert ezt a zavaros ügyet nem hagyja másra, és akkor majd elmennek. De örülök, hogy most már eltelt 11 év azóta, hogy felszenteltük a templomot, és még mindig itt vagytok. Mert azért az idők változnak, alakulnak, nem ugyanaz a feladat. És nem vagytok olyan lelkész típusok, akik rá telepednétek a gyülekezetre, és a saját arcotokra igyekeznétek formálni. Köszönjük szépen én úgy fogalmaztam meg azt a mozgékony szereteteteket, hogy ott vagytok, rengeteget nyüzsögtök, én személy szerint néha inkább fékezni próbáltak benneteket. De ez a szerető szorgalmatok, ezt köszönjük szépen, köszönjük nektek is, de köszönjük az Úristennek, és hát szeretettel örülünk nektek. Ennyit szerettem volna a gyülekezet nevében is elmondani. Isten áldjon meg benneteket.
Köszönöm. Nagyon. Csak egy mondat fogalmazódott így meg bennem, azon túl, hogy a hála az tényleg az én szívembe is túlcsordul, mert ti lettetek itt a családunk és az életünk igazából, hogy ez kellett egy bolondság, hogy ide jöjjünk, és hát nyilvánvalóan bolondok vagyunk, ez most már kiderült, és hogy azt köszönjük nektek, hogy hát ha jót elvettétek, a rosszat is elveszitek velünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtok minket, és hogy közösen csiszoljuk egymást, és formál bennünket Isten, vassal formálják a vasat, úgyhogy hát így vagyunk itt együtt.
Én csak annyit mondok, hogy nagy meglepetés volt, és az jutott eszembe, hogy összeesküvés, de hogy nagyon köszönjük, mi is nagyon hálásak vagyunk, Hajnalka mindent elmondott.
Én igazából nem ezért a mondatért jöttem ide, csak ezt nem tudom kihagyni, hogy amikor a teológián kellett úgy nézegetni, hogy nem tudom, az évek vége fele, hogy hova helyezkedik majd az ember, akkor így több gyülekezetet elmentünk megnézni, meg ismerkedtünk, és az egyik a teológián valaki, aki már járt itt a gyülekezetben előtte, azt mondta, hogy hát a Káposztás megyére az nagyon jó, ott vannak a Jézus bolondjai, és gondolta a Zámbor házaspára, és ezt olyan szeretettel mondta, hogy nem tudtam nem megnézni én se Káposztás megyért ezek után. Úgyhogy nagyon köszönjük nektek, és mivel a háláról annyit beszéltünk már, nem csak nektek akarjuk megköszönni, hanem titeket is meg akarunk köszönni egy imádságban. Úr Jézus, annyira hálásak vagyunk, hogy te ajándékozó, szerető úr vagy, és nagyon köszönjük neked azt, hogy látjuk megvalósulni a te igazzá lett szavadat, hogy te valóban élő vizet tudsz adni, és amikor adod, akkor te meggazdagítod azt, aki azt átveszi tőled, és úgy meggazdagszik tőle, hogy ő maga is vízforrás lesz, és tovább csordul, tovább folyik, és sokan meggazdagodnak általa. Nagyon köszönjük ezt a szép csodát, ahogyan itt a gyülekezetben ez látjuk, hogy megvalósult számszerűleg is, hogy most már egy nagy, erős gyülekezetté váltunk, teherhordó gyülekezetté, és lelki mélységben is. Köszönjük, hogy te valóban megáldottad őket. Hálát adunk így az ő személyes életükért, azért az útér, amin vezetted őket egészen idáig, és ebben egy fontos szerepe volt a szolgálatnak, és azoknak a szituációknak is, amik menet közben jöttek, és hogy nem hagyta őket érintetlenül mindez, hanem te ott voltál ebben, és mindent felhasználtál arra, hogy formáljad Hajnalkának meg Andrásnak a szívét is, a veled való kapcsolatát is, a szeretetüket is tudtad elmélyíteni, bölcsé, megfontoltál tenni, lényeglátóvá, és annyira köszönjük, hogy miközben őket formáltad, tápláltad, szívükre beszéltél, bajokban emelted őket, erőt adtál a fáradtságban, a közben mi is mind részesei lehettünk ennek, és mi is ebből táplálkozunk, ahogyan rajtuk keresztül te magad áradsz. Köszönjük ezt neked, és valóban szeretnénk kérni a te jelenlétedet és áldásodat a továbbiakra nézve is. Legyen tiéd a dicsőség mindezért. Amen.
Amen. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon kedvesek vagytok.
Mi pedig folytatjuk az Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárunk éneklésével, a 2. és 3. versével.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Mózes első könyvének első részében, a 20-tól a 31-ig tartó versekben eképpen. Azután ezt mondta Isten: pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak is a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, a madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel, 5. nap. Azután ezt mondta Isten: hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászokat és vadállatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amin élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallását és szívük befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük azt, hogy lélegezhetünk, hogy ma reggel is felkelhettünk, hogy emlékeink vannak és terveink a jövőre nézve, hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, és akiket mi is szerethetünk. Köszönjük azt, hogy a te terved részei vagyunk, és nem véletlen, és hogy a mi életünknek is van értelme és célja, mert te azt megadod nekünk. És köszönjük azt, hogy gyönyörködhetünk a te teremtett világodban, abban, ahogy októberben elkezdenek sárgulni már a fák. Olyan jó az, hogyha megláthatjuk a te új lenyomatodat, a különféle dolgokon, amik bennünket körülvesznek. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem foglalkoztunk ezzel, sem akkor, amikor a teremtett világodról gondolok, hanem akkor is, amikor embertársainkhoz fordultunk, nem mindig láttuk a másikban a te újad lenyomatát, vagy a te kezed alkotása. Urunk, kérlek, juttasd eszünkbe ezt mindig, és erősíts meg bennünket ebben a tudatban, hogy a te akaratodból vagyunk, és lettünk, és hogy terved van a mi életünkre nézve. Tedd a mi szívünket értővé és befogadóvá a te igédre, arra a parancsra, arra az üzenetre, amit te elkészítettél a számunkra. Hadd tudjuk meg, Urunk, hogy mi a te terved velünk. Hadd simulhassunk bele ebbe a tervbe, ami hiszük, hogy jó, a lehető legjobb. Urunk, szent lelked által te légy jelen közöttünk. Te áld meg a mi együtt létünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 42. Zsoltár első versét: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Igehirdetésem alapigéje megtalálható a felolvasott igeszakaszban, Mózes első könyve első részének a 28. versében. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Kedves testvérek, elkezdődött ismét egy új hittanév, és ez azzal jár, hogy mindig vannak ilyenkor új csoportjaim, akikkel megismerkedünk, és természetesen olyan nagyon fontos információkat kell egymásról közölnünk, mint hogy hány éves vagy, vannak-e testvéreid, te miért nem az anyukáddal, meg az apukáddal laksz, és milyen állataid vannak, meg mi a kedvenc színed. És a milyen állataid vannak kérdésnél, már mindig nagyon készülök, hiszen tudom, hogy ez a nem nagyon találkoztam olyan gyerekkel, akinek ez nem lett volna egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és mindig így csodálkoznak, amikor elmesélem, hogy hát együtt lakom két cicával, meg van két tengeri malacom, meg az unoka húgomtól kaptam 4 afrikai óriás csigát. És hát egy ilyen kész állatkertünk van, a lakótársammal, előző lakótársammal még beszélgettünk is róla, hogy így a lakásban lehetne nyitni egy ilyen állatparkot lassan, és belépőjegyet szedhetnénk, amiből tudjuk majd fizetni a számlákat, akkor is, hogyha majd nehéz helyzetünk lesz. De hogy olyankor mindig ők is egymás szavába vágva mondják, hogy nekünk van otthon egy kis kutyánk, és Mangónak hívják, nekem egy kis cicám van, és nagyon szeretem. Hát nekünk nincs állatunk, de a mamánál van sok állat, és nagyon szeretek ott lenni, és segítek a mamának etetni őket. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és valahol annyira szép dolognak látom, hogy mint amikor a fontos információkat megosztjuk magunkról a gyerekekkel, ez nagyon fontos nekik, és mindig előjön, hogy kinek milyen állata van, és hogy szereti az állatát. Beszéltem korábban egyik prédikáció alkalmával a hatalomról és a hatalom gyakorlásáról. És beszéltem arról is, hogy a bűneset óta az ember nem képes a hatalommal élni, vagy jól élni. És szükséges, hogy minden helyzetben tisztában legyen az Isten mindenek felett való uralmával. Arról azonban nem beszéltem, hogy akkor hogyan is lehetne jól uralkodni. Mit is jelent a Szentírás szerint uralkodni, uralmunk alá hajtani a földet. Arra hívlak most benneteket, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan is kell Isten parancsa szerint uralkodni. Az ember a teremtés koronája, ezt szoktuk hallani, meg mondani is talán, mivel magasabb rendű minden teremtett lénynél a legjobb dolog, amely kiemelkedik Isten alkotásai közül, az Úr az ember megalkotásával mintegy megkoronázta a teremtést. Ez a gondolat valahogy mégis félrevitt minket. És arra vezetett, hogy ennek tudatában kizsákmányoljuk a földünket, fajokat pusztítottunk ki a növény és az állatvilágból, pusztán a vagyonért és a kényelemért, tönkretettük a bolygónk légkörét, beszennyeztük az óceánokat. Erre vitt minket ez a nagyon nemes gondolat. Nem kell ennyire nagyon messzire mennünk, azonban biztosan találkoztunk már akár a személyes környezetünkben is azzal, amikor valaki például nem tájékozódott egy adott állat helyettesen tartásával kapcsolatban, vagy nem a megfelelő táplálékot adta neki, nem a megfelelő körülmények között tartotta őket, vagy amikor valaki nem ivartalanította például az állatát, vagy szabadon engedte, miután megunta. Hívő emberként könnyen kihátrálunk azonban az ilyesmi problémák tárgyalásakor, hiszen az igazi hívő emberek nem csinálnak ilyen dolgot, mintha ez automatikusan azt jelentené a számunkra, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az Isten szerinti módja a dolgoknak, hogy mit, hogyan kell jól csinálni. Korábban említettem nektek azt is, hogy falun nőttem fel, és ott nap mint nap találkoztam ezzel a problémával, csak folyamatosan jöttem rá, ahogy felnőttem. A világ legkedvesebb, legjólelkűbb templomba járó hívő emberéről tudtam, hogy hogyan oldják meg például a szaporulatot, az ivartalanítás helyett, ezt nem is részletezném. De tovább megyek, egy lelkész ismerősöm mesélte el nekem vidáman, hogy húsvét alkalmával két nyulat vett a gyermekeinek. Az egyiket a kutya fogta meg, a másik szintén egy éven belül elpusztult. A lényeg az, testvérek, hogy nagyon eltávolodtunk attól, amit eredetileg parancsolt nekünk az Úristen, miután megteremtette az emberiséget. Elfelejtettük, hogy mit is jelent uralkodni. És az uralmunk együtt torzult azzal a képpel, amit az uralkodásról bennünk élt, és ezt talán észre sem vettük. Amióta csak civilizációról tudunk az emberiség történetében, ugyanazt tudjuk párosítani az uralomhoz, mint fogalomhoz. Van egy vezető, akinek hatalmában áll megmondani, hogy ki mit csináljon. Megszabhatja azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogyha valaki ellene szól, akkor jó esetben még megtarthatja az életét, de semmiképpen nem jár jól, és hogyha valaki közel áll az uralkodóhoz, akkor jó dolga lesz. A teremtés történetében Isten az, akinek a szavára engedelmeskedik a teremtést, aki megszabja, hogy mi a jó és mi a rossz eredetileg. Majd megalkotja az embert a saját képmására, és megmondja neki, hogy hajtsa uralma alá a földet, mint hogyha átadná neki az irányítást. Jogosan merülhet fel bennünk az a gondolat, hogy hiszen tudjuk, hogy a teremtett világ valamennyi kincse a növények és az állatok felhasználása, a szükségleteink betöltése érdekében lehetséges és elfogadott. Csak hogy az ember nem tudta, hogy mennyi az elég. És ezért is nevezem kizsákmányolásnak azt, amit az emberiség művelt és művel a mai napig a teremtett világgal, mert ez már nem a túlélésünkről szól, hanem a saját önzésünkről és a saját kényelmünkről. Átadja Isten az embernek az irányítást, és nem tud jól élni vele. Mert ahelyett, hogy a hatalmat jól gyakorolná a saját elvei szerint, gyakorolja, elmondja, hogy majd én tudom, hogy nekem mi lesz a jó. Én tudom, hogy mit akarok csinálni, és nekem nem mondja meg senki. Én akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban nem gondolhatjuk azt, hogy a teremtés funkciója mi igényeink és a mi kényelmünk kiszolgálása, mint ahogy az állatok sem ezért lettek megalkotva. Sőt, azt látjuk a Bibliából, hogy inkább társul az embernek. Egy kicsit sajnálom, hogy nincsenek itt a gyerekek, de így elképzelem, hogy milyen válaszaik lennének, hogyha megkérdezném őket, hogy milyen történeteket ismernek a Bibliából, amiben állatok vannak, vagy fontos szereplői az állatok. Biztos, hogy valaki azonnal mondaná a teremtés történetét, Noé bárkáját, vagy Bálám Szamarának a történetét, vagy esetleg a példabeszédek könyvéből felderenghet nekünk egy-két ilyen apró mozzanat, hogy a korabeli ember is már mennyire megfigyelte az állatoknak a viselkedését, milyen sokat tanult tőlük az Istenről. A hétköznapokban, akivel találkozom, lehet, hogy észrevette, hogy szoktam hordani egy medált, amin egy kelta holló van. Ez a holló engem mindig Illés történetére emlékeztet, akit a hollók tápláltak, mikor száműzetésben volt, és menekülnie kellett. És ezek az állatok engem mindig megtanítanak arra, hogy Isten milyen csodálatos módon gondoskodik rólunk. Jézus is nagyon sokszor idéz ilyen történeteket, de ő maga is szamárháton vonul be. Elmondja, hogy a verebekről is gondot visel az Isten, akkor hogy ne lennétek értékesebbek a verebeknél, hogy amiket nagyon olcsón meg lehetett vásárolni már akkoriban. Persze, hogy az Isten gondot fog viselni ránk. Ezek olyan szép dolgok, és különösen akkor is, hogyha mi is el tudunk csodálkozni ezen, mert nagyon-nagyon sok mindenre tanítanak bennünket az állatok. És talán egy picit arra is tanítanak minket, hogy mit is jelent ez az uralkodás az Isten szemszögéből, az Isten szerint. sajnos könnyen azzal azonosítjuk ezt, amikor mint amit mi is megismertünk az emberiség civilizációjának a történetében. És nagyon sokszor rájövök, hogy valójában mi a zsarnoksággal azonosítjuk nagyon sokszor az uralkodást. Akár az elmúlt évszázadoknak a történelme is ott kísérthet bennünket. Milyen is volt, amikor bizonyos emberek hatalmat kaptak, amikor a hatalomon levő emberek szabtak meg mindent. Sosem sikerült valahogy jól ez a dolog. Azonban itt ezekben a fejezetekben, a teremtés hetedik napjában is érdemes elolvasni egyébként ilyen apró részletekben a teremtés történetét. Felhoz maga a Szentírás egy képet, ez pedig a föld művelése. Azzal uralkodom tehát, hogy műveljük kertjeinket, ahogy a Candide-ban olvassuk? Mert akkor nem tudom, nem lesz annyi időnk bűnt elkövetni, vagy nem leszünk annyira unottak, hogy másoknak a kárára éljünk vele? Nem, egyszerűen más az, amit uralomnak nevezünk mi, és ami a Szentírás szerinti uralom. Uralkodni a teremtés törvénye szerint és rendje szerint azt jelenti, hogy műveljük a földet. Az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy többet és jobbat hozzunk ki abból, amit az Istentől kaptunk. Hogy gondoskodunk a növényekről és az állatokról és egymásról is. És cserébe ők is gondoskodnak rólunk, rajtuk keresztül pedig az Isten. Biztosan emlékeztek a talentumokra. Vagy a jó sáfár történetére. Mi is volt a lényeg ezeknek a történeteknek, hogy valamit rájuk bízott a gazda, és a sokszorosát kellett volna, hogy visszaadják, és jó eséllyel meg is sokszorozták a gazda vagyonát. Mi ajándékul kaptuk a földet, és az lenne a feladatunk, azt jelenti az uralmunk alá hajtani, hogyha Isten képmásaiként ki akarjuk őt ábrázolni, hogy megsokszorozzuk az áldásokat rajta. Hogy igyekszünk úgy formálni és alakítani, úgy gazdálkodni vele, hogy előrébb menjen a világ vele. Hogy egymás javára legyünk, mert úgy tudunk csak előrébb haladni. Hogyha egymás és a teremtett világ hasznára tudjuk fordítani a hatalmat, akkor érthetjük meg, hogy mit is jelentett az, amikor Isten a teremtés minden napja végén elmondta, hogy ez jó, mind amit Isten alkotott, jó. Vagy ott az a lehetőség, hogy mi magunk akarjuk megszabni, hogy mi a jó. De hát ennek általában nem volt jó eredménye, és ezt a bűnbeesés története illusztrálja a legjobban a számunkra. A mi dolgunk tehát továbbvinni az emberiség feladatát, és hogy jóra használjuk a hatalmunkat. Látom azt, különösen a kortársaimon is, hogy igyekszünk szelektíven gyűjteni a hulladékot. Nem kérünk szívószálat a kávézóban, hanem hogyha muszáj, akkor visszük a sajátunkat üvegből vagy alumíniumból, hogy próbálunk fenntartható módon élni, csomagolásmentes boltokba járni, inkább én is azon kapom magam, hogy inkább vászontáskát viszek magammal a táskám, hogyha nem felejtem el becsomagolni, inkább, mint hogy mindig zacskót kelljen kérnem. És azt mondják, hogy hát ezek nagyon szép dolgok, de valójában, hogyha azok az emberek, akiknek ténylegesen hatalmukban áll, megváltoztatnák a hozzáállásukat, akkor megoldódna valamennyi problémája a földnek. Én azonban úgy gondolom, hogy nem várhatjuk attól másoktól a változást, hanem nekünk belül kell elindulnunk, és a kereszténység mindig is egy ilyen nagy erő volt. Mindig is ebben rejlett valahogy ez ereje, hogy belülről hozott változást. Mert lehet, hogy egy vallásilag sokszínű, furcsa kavalkádjában a római birodalomban nagyon sok mindennel, sok minden jóval is találkozik az ember. De a kereszténység volt az, amire nem tudtak haragudni, ami egyre vonzóbbá vált a számukra. Ezek az emberek becsületesen élnek. Nem vesznek el több pénzt, mint ami jár nekik. Rendesen végzik a munkájukat, szeretik egymást, és békében élnek, és egymással megosztják, amiük van. Úgy gondolom, hogy mindig azzal tud elindulni a változás, hogyha a Szentlélek elindítja a szívünkben, és aztán egyre nagyobb méreteket ölt. Mert az emberek nem csak hogy észreveszik a jó dolgokat, és a pozitív változást, hanem szomjasak rá. Különösen talán ebben a mai gondterhelt világban vagyunk a legszomjasabbak arra, mindarra az értékre, amit a Szentírásban az Úristen elénk adott, és amit a teremtéskor parancsba adott nekünk. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak egy ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én egyetlen leszek a te számodra. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Antoni de Saint-Exupéry írja a kis hercegben, amikor a róka és a kis herceg beszélget. Valami ilyesmi, talán ami annak idején még az édenkertben megvolt, és amit elveszítettünk. De én nem nagyon láttam olyan irodaházat, olyan egyetemet, olyan lakást, ahol ne lenne, hogyha nem is igazi, de legalább műanyagból egy növény. Valami, ami emlékeztet bennünket arra a paradicsomra, amit elveszítettünk. És bennünk maradt a vágyakozás az Istennel való közösség után, amikor az Isten ott járt a kert fái között, és az ember színről színre találkozhatott vele. És nem kellett rettegnie tőle, mint az Ószövetség emberének. Amikor még harmóniában éltünk, az Istennel, a környezetünkkel és önmagunkkal. És valahol, belül, még akkor is, hogyha talán nem tudatosul bennünk, most is erre törekszünk. Erre a harmóniára. Ez az, amit a Héber Sálomnak nevez. Ez a fajta békesség. Nem csak az, amikor éppen nem dúl háború az országunkban, nem csak az, amikor nem vesztem össze éppen senkivel, hanem amikor tökéletes harmóniában vagyok önmagammal, Istennel és a teremtett világgal. És azt hiszem, hogy ennél szebbet nem is kívánhatunk egymásnak, és önmagunknak sem. Ennél szebbre talán nem is törekedhetünk. És ez egy szóban az, amire meglettünk teremtve, amire elhívott bennünket az Isten, amit mond, amikor azt kéri, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, gondoskodjatok erről a világról. Nagyon sokat beszéltem az állatokról, és nem csak azért, hogy elkerüljem, hogy ne a macskámról beszéljek ismét, hanem azért is, mert a hirdetéseken olvashatátok talán a liturgiás lapon, hogy a tegnapi napon, október 1-én az állatok világnapja volt a Rex Állatszigeten, és október 4-én van hivatalosan az állatok világnapja. És egyébként pedig van olyan, hogy a teremtés hete, amikor lehetőség nyílik arra, hogy újra és újra rácsodálkozzunk az Isten keze munkájára, és meglássuk benne a szeretetét. Úgyhogy arra kérlek benneteket, arra hívlak el benneteket és magamat is, hogy ezen az elkövetkező héten ennek a jegyében és hálából Istennek tegyünk jót egy állattal. Szeretgessétek meg a kutyátokat, a macskátokat, csináljatok kuckót az utcán élőknek, vagy adományozzátok egy kávétok árát állatmentőknek, állatotthonoknak. Tegyetek be esetleg a teráriumba valami új dekorációt, vagy a kalitkába. Ezek apró dolgok csupán. De azzal, hogy az állatok társuladattak nekünk, egy kicsit az Isten az, aki meg akar szeretgetni bennünket. Akarjunk jó sáfárként élni, mindazzal az ajándékkal, amelyet az Úristen szeretetéből kaptunk, ingyen. És adja Isten, hogy az ő iránta való hálánk és szeretetünk vezérelje bennünket arra, hogy jó képmásai lehessünk a Földön. Amen. Válaszol az ige hirdetésre, énekeljük az új énekeskönyvünk 162. énekét. Róla beszél fű virág.
Róla beszél fű virág, merevek és facsirták, rügyező és lombos fák, simogató szél. Énekel a tarparét, patak folyó vízesés, napsütéses kéklő ég, ő a békesség. Érzem én is jóságát, szeretete illatát, béke legyen mindenkivel, nála öröm vár. Béke legyen mindenkivel, Jézus Úr király.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Istenünk, olyan csodálatos a te alkotásaidat néznünk, és annyira felfoghatatlan az, hogy mindezt szeretetből és értünk tetted. Olyan hihetetlen, hogy mi most ebben a pillanatban itt vagyunk, lélegzünk, önálló tudatunk van, és testünk, amelyet szintén te alkottál, és itt lehetünk, jelen lehetünk ebben a pillanatban most, te előtted. Köszönjük neked azt, hogy nem csupán embertársakat adtál mellénk, hanem négy vagy éppen még több lábú állatokat is. Hogy mindenen keresztül a természet csodáin is, a növényeken, állatokon keresztül is azt fejezett ki felénk, hogy mennyire szeretsz bennünket. És mi mégsem tudtunk helyesen élni a te ajándékaiddal. Urunk, bocsáss meg, amikor nem becsültük meg a teremtett világot. Bocsáss meg, amikor helyes uralkodás, szolgálat helyett zsarnokságot választottuk. Talán úgy, hogy nem is voltunk tudatában, hogy mi az, amit teszünk. Bocsáss meg nekünk minden egyes rossz bánásmódért, minden egyes akár véletlen eldobott szemétért, minden egyes olyan pillanatért, amikor nem értékeltük azt, akik vagyunk, ahol vagyunk, és akikkel vagyunk. Urunk, hálásak vagyunk a te alkotásaidért. Köszönjük a kreativitást és az alkotó szellemet, ami tovább él bennünk. És köszönjük, hogy példát adtál elénk önmagadban, hogy mit is jelent szolgálni. Törd le, Urunk, a büszkeségünket, és taníts meg bennünket erre. Emlékeztess a hétköznapokban is rá. És add, Urunk, hogy azt a szeretetet, amit tőled kapunk a teremtett világon keresztül, legalább valamilyen mennyire, de vissza tudjuk adni. Hadd vihesse a te irántad való hálánk és szeretetünk előrébb ezt a világot. Hallgass meg bennünket, Urunk, akkor is, amikor ilyen szívvel készülünk úrvacsorát venni. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vételeihez készülve a 229. éneket énekeljük fennállva. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Isten áldjon meg bennünket, legyen velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.